kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Katonai tiszteletadás mellett Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, Kajári Ferenc altábornagy, a honvéd vezérkar főnökének helyettese és Mudra József ezredes a budapesti helyőrség dandárparancsnokának jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót a nemzeti gyásznapon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az országház előtti Kossuth Lajos téren. A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon. A nemzeti lobogó felvonását a himnusz, félárbócra eresztését a szózat hangjai kíséretében a Magyar Honvédség Vitéz Szurmai Sándor, Budapest helyőrség dandár 32. testőrezred katonái végezték. A ceremónián közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara, a Gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály és a Nemzeti Lovas Díszegység. A Nemzeti Gyásznapon emlékkoncertet rendeznek a budapesti Szent István Bazilikában, amelyet a Bartók Rádió 18 órától élőben, az M5 kulturális csatorna pedig 22 óra 42 perctől felvételről közvetít. Az emlékkoncertet követően a bazilika főlépcsőjén közös gyertyagyújtás lesz. November 4-ét a kormány 2013-ban hivatalosan is nemzeti gyásznappá nyilvánította. Ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk. A helyi közösségektől kapott támogatás és inspiráció döntő fontosságú lehet a tehetséges fiatalok sikerhez vezető útján. Ezért kiemelten fontos, hogy szűkebb környezetükben is megkapják a szükséges segítséget, hiszen a fiatalok sikere a nemzet sikere. Emelte ki Varga Bajusz Veronika, az Innovációs és Kulturális Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a minisztérium közleményében. A Nemzeti Tehetségprogram novemberben hagyományosan a helyi tehetségtámogatás fontosságára irányítja a figyelmet. Idén Nagykanizsa, mint tehetségbarát önkormányzat díjjal kitüntetett település kerül a figyelem középpontjába. A Nemzeti Tehetségprogram programjainak köszönhetően a városban kiemelt figyelmet tudnak fordítani a tehetséges fiatalok, mentoraik és a helyi közösségek támogatására, írták. A Neumann János program fókuszterületi innovációs pályázatán 89 pályázó kapott összesen 50 milliárd forint értékű támogatást, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió műsorában. Bódis László elmondta, az idei felhívás a KKV-k és az egyetemek közös fejlesztéseit támogatta. A digitális és a zöld átállásra, valamint az egészséges élet fókusz területeire összpontosított. Emlékeztetett, 2023-ban 35 milliárd forintos keretösszeggel indítottak el egy hasonló pályázatot, amelyben 30 milliárd forint támogatást kaphattak meg a pályázók. Az idei kiírásra több mint 100 milliárd forint támogatási igény érkezett be, hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Az ukrán-magyar határszakaszon 7346-an léptek be Magyarországra vasárnap. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 9184-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 40 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. túlnyomóan derült vagy fátyol felhős lesz az ég, északkeleten átmenetileg vastagabb lesz a felhőzet. Csapadék nem lesz. Az északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon időnként élénk lökések kísérik. Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 10 és 15 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére mínusz 2 és plusz 7 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kézilabdával, ezt követően korcsolyával, csörgőlabdával, atlétikával, kamionversennyel, végül pedig úszással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Golovin Vlagyimir felkérésére Szilágyi Zoltán lett a szövetségi kapitány segítője a magyar női kézilabda válogatottnál. A szakember a DVSC Scheffler vezetőedzői teendői mellett látja el a feladatot a nemzeti csapatnál. A közös munka meg is kezdődött, hiszen a franciákkal játszottak két felkészülési mérkőzést, melyből az elsőt megnyerték, a másodikat viszont elvesztette a csapat. Most pedig folytatódik a felkészülés az Európa-bajnokságra. Szilágyi Zoltánt hallják.
Nagyon hasznos héten vagyunk túl. Azt gondolom, hogy a várakozásokat felülmúltuk ezzel, hogy sikerült az első mérkőzést megnyernünk. Biztos vagyok benne, persze, mindenki csapatban volt azért egy-két hiányzó kulcsjátékosok nálunk is, a franciáknál is, de elég jól teljesítettünk. Fárasztó hét volt, tehát azért sok utazással, ugye Győrben találkoztunk először, aztán Toulonban játszottunk, utána másnap utaztunk Párizsba, és az első mérkőzésre egyértelmű, amire én számítottam, hogy esetlegesen támadó játékban ugye a hiányzóinkat fogjuk érezni, gondolok akár Kulber Katrinnak a ügyes sérülésére, vagy Lukács Viktoria. A támadó játékunk kifejezetten jó volt, a védekezés volt az, ami még mindig jobb volt, mint a előző összetartás során, de még azon még lesz mit csiszolnunk itt a következő időszakban. A második találkozón is egy jó meccset játszottunk nagyszerű hangulatban, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezt a formát tudjuk vinni tovább az Európa-bajnokság, és akkor biztos vagyok benne, egy jó ebbét fogunk játszani. Tehát én azt gondolom, hogy már a olimpiai selejtező során lehetett látni, hogy ez a csapat elindult felfelé, az olimpián is egyértelműen bebizonyította, és igazából ezt a vonalat szeretné a szövetségi kapitány is folytatni, úgyhogy mellette én is szeretném ezt a munkát segíteni, és egyértelműen azt látjuk, hogy minden téren fejlődött ez a csapat. Persze mindig vannak különböző olyan hibák, amiket javítanunk kell, meg vannak problémáink, viszont azt látom, hogy elsősorban ami nagyon fontos, hogy mentálisan lépett sokat ez a csapat előre, és például egy ilyen francia válogatott előn is el tudta hinni azt, hogy oké, hogy felkészülési mérkőzés, de igenis van keresnivalónk az olimpiai ezüstérmes ellen, és amikor sorsdöntő szituációban, amikor eldőlt a mérkőzés, akkor egyértelmű jó döntéseket hoztunk. Ez mind azt bizonyítják, hogy ez a csapat lépett előre, és ez egyértelműen egy pozitív visszajelzés a játékosok felé is, a szakmai stáb felé is, és ebben bízunk tényleg, hogy az EB-n is hasonló eredményeket tudunk majd elérni. Igazából megvan már azért a csapatnak a magja, tehát egy-két személy, inkább így mondom, kérdéses, és nem is elsősorban az aktuális forma döntő ebből a szempontból, hanem itt a sérülések, hogy mennyire játszanak majd közre, és én azt látom, hogy ebben a csapatban már kialakultak azért olyan rendszerek, játékrendszerek, amelyek már ugye a összeszokottságon alapul, és ezeket semmiképpen nem lenne célszerű, főleg egy hazai Európa-bajnokság előtt megváltoztatni. Itt elsősorban majd az lesz a kérdés, hogy ezek a játékosok éppen milyen fizikális állapotban vannak, mennyire bevethetőek, és mennyire tudnák majd ugye a csapatot segíteni. Körülbelül azért hasonló kerettel fogunk szerintem nekivágni, mint az Európa-bajnokságban. Egy-két személynek a játéka kérdéses összességében.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Szilágyi Zoltánt, a DVSC Scheffler vezetőedzőjét, a válogatott másodedzőjét hallották.
Zene.
Elkezdődött a közönség korcsolya a miskolci jégcsarnokban. Egri Istvánt, a létesítmény igazgatóját hallják.
Elkészült a kettes számú jégcsarnok, most már ez nem jégpálya, hanem jégcsarnok, az új neve, az egyes számú jégcsarnok mellett ez lett a kettes. Elkészült, ez egy közel 2 milliárdos beruházás eredményeként készült el, és viszonylag rövid idő alatt készült el a kivitelező a beruházásra, és alapvetően az volt a célunk, hogy a jégidő kitolásával minél több lehetőséget nyújtsunk, jeges edzési lehetőséget nyújtsunk a sportolóinknak. Itt elsősorban az akadémistákra gondolok. Versenyhátrányban voltunk eddig, mert a másik 3 akadémiának egész évben használható 2 jégcsarnok a fedett pályája van, és nekünk ez ugye nem volt használható a tavaszi-nyári őszi időszakban. Ugye általában november közepén indultunk ezzel a pályával, és február-márciusig tudtunk rajta dolgozni az időjárástól függően, de hát ma már olyan melegek a tavaszok is, az őszök is, sőt a telek is, hogy nem igazán tudtuk megfelelően használni ezt a pályát. Ezzel a beruházással egy egész évben használható pályát kaptunk. Remélhetően jóval alacsonyabb költségek mellett tudjuk ezt üzemeltetni, ezt a pályát, mint a jégcsarnokot. Bízom benne, hogy ez mindenkinek megelégítésére szolgál majd. A közönség korcsolyával fogjuk nyitni, ugye ez Miskolcon egy nagyon kedvelt szórakozási, sportolási lehetőség. Én nagyon remélem, hogy nagyon sokan fognak jönni, és nagyon remélem azt is, hogy vigyázz rá mindenki erre a kis ékszerdobozra, hogy minél tovább, minél magasabb színvonalon tudjuk üzemeltetni, és a használók örömére ez magasabb színvonalú szolgáltatást is tudjunk nyújtani. A közönség korcsolyának a kedvelt időpontja az általában a hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Mi sokszor teszteltük azt, hogy hétközben is tudunk-e közönségkorcsolya időpontokat kínálni a használóknak. Mi azt vettük észre, hogy a hétközi időpontok azok nem igazán kedveltek. 10-20 embernél több nem jött, de ez tudható, látható, mai életmód mellett sokáig vannak iskolában a gyerekek, utána még megvannak a külön foglalkozások, úgyhogy nagyon kevesen használták hétközben. Jó lenne, hogyha ezt hétközben is sokan tudnánk használni, de 10-20 emberre nem érdemes a pályát megnyitni, azért egy kiszolgáló személyzet kell, pénztáros, korcsolyélező, büfé, biztonsági személyzet, tehát 10-20 emberre ezt nem tudjuk megnyitni. Attól akkor sokkal hasznosabb, hogyha az egyesületi sportolók számára, akik szervezetten és biztos időpontokban, biztos használati idővel tudják a pályát használni. Úgyhogy a hétvégék azok továbbra is nyitva állnak, de ezt mi szondázzuk, és hogyha olyan igények lennének, hogy még plusz időpontokra van szükség, akkor semmi akadály annak, hogy nyissunk. Egyébként tele lesz a pálya használókkal, itt több mint 500 jeges sportoló van most a Miskolcon. A hoki mellett természetesen meg kell említeni a shortreket, a kispályás gyors korcsolyát, a műkorcsolyát, a szinkronkorcsolyát, az amatőrök, rendkívül komoly amatőr használat van, 3-4 amatőr jégkorong csapat van, akik jönnek ide esténként. Úgyhogy minden fajta igényt ki tudunk elégíteni, minden fajta igénylőnek a kívánságát, még voltak itt már születésnapok is, voltak itt különböző másfajta rendezvények, úgyhogy készülünk arra, hogy színesítsük a programot, és most már az időjárástól függetlenül bármilyen külső körülmények mellett a pályát tudjuk nyitni és használni. Ez a pálya, ez a ma lehető legkorszerűbb technikai, technológiai megoldásokat alkalmazva készült el. Képzeljük el egy nagy hűtőszekrényként, szigetelt a tető, szigeteltek az oldalfalak, szigeteltek a kijáratok, különböző zsilepek készülnek még el a bejáratoknál. Tehát én azt látom, hogy amit ma el lehetett képzelni és be lehetett építeni ide energiatakarékossági szempontból, az mind megvan, sőt még egy kis napelem is kapcsolódik a pályához, azzal is tudjuk csökkenteni a költségeinket, és maga a klimatizációja a csarnoknak is olyan, hogy bármilyen külső időjárási körülmények mellett mi azt a száraz hideg levegőt itt tudjuk biztosítani a pályahasználat, akkor meg lehet látni, egy grampára nincsen a csarnokban. Tehát én bízom benne, hogy ez drasztikusan fogja csökkenteni majd a költségeinket a másik csarnokhoz képest.
Az előző percekben Egri Istvánt, a Miskolci jégcsarnok igazgatóját hallották. Nyíregyházán rendezték meg a Csörgőlabda országos bajnokság és a Magyar Kupa sorozat szezonbeli első tornáját. A Veserényi iskola tornacsarnokában 12 egyesület csapatai mérték összetudásukat. Tordai Ilonát, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség elnökét hallják.
Maga a csörgőlabda sportág elég régre nyúlik vissza, ugye 1978-ban Jugoszláviától tanultuk meg a sportágat. Igazándiból a Magyar Kézilabda Szövetség 2008-ban kezdett el egy megállapodást kötni a Paralimpiai Bizottsággal, hogy hogyan tudnánk felvállalni ezeknek a sportágaknak a fejlesztését, támogatását. 2010-ben a Magyar Kézilabda Szövetségben megalakult a Paralimpiai Bizottság, aminek az a lényege, hogy teljes mértékben kiállunk amellett, hogy a változó munkabíró képességgel rendelkező sportolókat hogyan tudjuk integrálni a civil életben, és támogatjuk azzal, hogy a sportszervezésben helyt és házigazdái vagyunk ezeknek az eseményeknek.
Most pedig Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Mindig vannak olyan rangos események, vannak olyan versenyek, amelyek, hogyha nem is az év minden napján, de legalább ezekkel az alkalmakon valóban ide irányítják a sportolóknak, illetve a sportvezetőknek, a szurkolóknak a figyelmét, akik egy kicsit érdeklődnek a csörgőlabda iránt, és ez azért is jó, mert azok is találkozhatnak vele, akik talán még nem ismerték meg ezt a sportot. És egy különleges hét ez a mostani, hiszen ezen a héten van a Fehérbot napja is, ahol a látássérülteknek a érzékenyítését próbáljuk erősíteni különböző társadalmi fórumokon is, és ezért úgy gondolom, hogy kiválóan kapcsolódik ez a mostani sporteseményehez a héthez, és ezzel is talán felhívjuk figyelmi arra a fontos társadalmi kérdésre a figyelmet, hogy valóban itt minden fogyatékossággal élőnek megvan a szerepe, a helye, és valóban az a feladata a társadalomban, amellyel tudjuk segíteni egymást, és tudjuk segíteni azt a közösséget, amelyben élünk. És úgy gondolom, hogy maga a csörgőlabda is a sport nyelvén keresztül megerősíti ezt a küldetést, és valóban abban az érzékenyítő feladatban, amelynek úgy gondolom, hogy akár közszereplőként, akár sportvezetőként mindenkinek helye és szerepe van, itt a mai napon a csörgőlabda sporttal egy kicsit szintén rá tudunk erősíteni.
Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallották. Edzői életműdíjat kapott Bakosi Béla. A nyíregyházi atlétika edző a Magyar Edzők Társaságának gálavacsoráján a Puskás Arénában vehette át az elismerést. Bakosi Béla tanítványai az elmúlt évtizedekben olimpiai döntőben, világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon is képviselték a magyar színeket atlétikában. Most őt hallják.
Igazából én nem akartam edzősködni. Versenyzői pályafutásom alatt mindig kérdezték, hogy leszek edző, és én elhatárolódtam, mondtam, én nem szeretnék edző lenni, de végülis az élet úgy hozta, hogy csak edző lettem. Annak idején a Vaszi Tünde átjött ugye Romániából, és hozzánk jött, tehát végülis a feleségem, mert jól ismerték egymást, és akkor kezdtem el vele dolgozni, ugyan ő nem olyan sokáig maradt Nyíregyházán, de utána végül is megtetszett a dolog, és hát végül is ez lett a vége, hogy több mint 30 éven keresztül neveltem Nyíregyházán az atlétákat.
Bakosi Béla elárulta azt is, neki milyen edzői voltak.
Nekem két edzőm volt, kettő. Az első a Sige Zoltán, aki a pályafutásom nagy részét irányította. Tőle nagyon-nagyon sokat tanultam. Ő egy nagyon jó pedagógus volt, nagyon jó szakember. Az, ami mutatta is, hogy nem csak én lettem Európa-bajnok nála, hanem egy Pálóczi Gyula távolugró is. A másik edzőm az Kis Tamás, aki végül sportársam volt, de ő már korábban abba hagyta a versenyzést, és már edzősködött, amikor Siger Zoltán elköltözött Nyíregyházáról, és akkor én Tamással kezdtem el dolgozni, de Tamás is Zolitól, Sigertől tanulta a szakmát, tehát lényegében nagy változás nem volt a szakmai irányításban, de nála is értem el magyar rekordot, úgy szokták mondani, hogy a versenyző, aki edzőnek áll, akasztják a hóhér, de ez tényleg úgy van, mert versenyzőként könnyebb dolgom volt, mert a hibákat azt én magam ki tudtam javítani, tehát ha valami nem stimmelt, vagy nem ment a versenyen, az edző segítségével én tudtam korrigálni. Viszont az edző kínál a pálya szélén, megpróbál segíteni a versenyzőnek, de a versenyző ezt nem biztos, hogy meg is tudja oldani. Tehát így nehezebb dolgunk van kívülről a pálya. Tehetetlen az ember, hogyha valakinek, valamilyen versenyzőnek valamilyen mozgás nem megy, vagy egyáltalán az eredményesség. Tehát sokkal könnyebb versenyzőnek lenni, mint edzőknek.
Beszélt arról is, milyen az atlétika jelenlegi kiválasztása a régiójában.
Végül is, amikor én elkezdtem edzősködni, akkor volt egy jó kiválasztási rendszer a Vasvári Pál gimnáziumban, Szalka tanár úr, egy nagyon-nagyon-nagyon jó meg orrendi misi volt akkor, tehát ők a megyét végig pásztázták, és a tehetségek egy Pálóczi Gyula, a feleségem szerintem, és úgy kerültek be vidékről. Tehát akkor volt egy nagyon-nagyon jó kiválasztási rendszer, és egy beiskolázás a Vasváriba. Hát sajnos ez most nem működik, tehát nincs ilyen. Igazából aki betéved az atlétikára, vagy ismeretség alapján, nekünk is már ugye a korunknál fogva a volt tanítványok hozzák a saját gyerekeiket, tehát a mostan sokkal nehezebb megtalálni a tehetségeket, mint a régebben. Tehát ez most nagyon hiányzik, az a rendszer, az a kiválasztási rendszer, hogy egy megyét végig néznénk, hogy azokat a gyerekeket tudnánk behozni, aki tehetséges, csak hát ez így most nem működik. Én a saját sportágomat, tehát az ugráshoz, a sprinthez, az ember észrevesz, hogy valakinek gyorsabb okája, vagy ügyesebb a kelleténél. Igazából ez nem jelenti azt, hogy később nagy versenyző lesz, megvan rá a lehetőség, mert ugye én azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy valaki nagyon-nagyon jó versenyző legyen, az a fej, az 60%, és a többi a fizikai, szerencse, egyéb adottságok. Tehát ha valaki hiába tehetséges fizikálisan, ha nem olyan a hozzáállás a feje, akkor abból nem lesz sosem a sportoló igazából.
Bakosi Béla beszélt fiáról, Bakosi Péterről is, aki magasugró.
Az ember a saját gyerekét edzeni, hát nem egyszerű dolog, hozzáteszem. Igaz, ez egy kényszerhelyzet volt itt Nyíregyházen, de attól függően én úgy gondolom, hogy Péterrel nagyjából meg tudtuk azt oldani, amit kell. Most vagyunk olyan helyzetben, és úgy jegyeztünk meg, hogy az én volt edzőm Tamás segítségét kérjük, hogy itt az utolsó egy-két évben, ha tudnak még valami olyasmit összetenni, vagy összerakni szakmailag, ami esetleg még egy tovább fejlődés jelentene, mert úgy gondoltuk Tamás, hogy Péter egy olyan 230 centire képes fizikálisan, csak ezt realizálni kellene, ezt próbáljuk meg, vagy próbálják meg ők. Én is segítem természetesen itthon, amikor itthon edz, de igazából Tamás irányítja most az edzéseit.
Bakosi Béla rengeteg kiváló versenyzőt edzett.
Igazából a legnagyobb versenyzőm az Vaszi Tünde volt, aki ugye átjött Magyarországra annól, annak idején Romániából, majd később felköltözött Pestre, és a Sydney olimpián visszajött hozzám abban az évben felkészülni, és hát végül is hetedik lett az olimpián, és abban az évben ugrott 670 centit nálam, bár az olimpia nem úgy sikerült, mert előtte nagyon beteg volt, és úgy utazott ki, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó eredmény. De hát Ágoston Dániel volt, sprinter, Vas Dávid, Vas Lászlónak a fia, Resán Gergely, Kaptúr Éva, és ezen kívül nagyon-nagyon sok, közel 100, vagy most már több mint 100 magyar bajnokon van, nagyon sok válogatott atléta, tehát így most hirtelennyiben nem tudok mindenkit felsorolni.
Ma már nyugdíjasként végzi munkáját.
Ez lenne az ideális, tehát hogyha valaki nemzetközi szinten akar dolgozni, ez lenne az ideális, hogy csak az atlétikával, vagy csak magával az ugrással foglalkozna, mert igazából ma már olyan magas szinten van a nemzetközi élvonal, hogy itt nem elég csak edzést megtartani, elemzést, szakirodalmat, mindent kellene ahhoz az embernek olvasnia, meg megtalálnia, ami a továbbfejlődéshez elengedhetetlen szükség. Tehát én most egy olyan kellemes helyzetben vagyok, hogy délelőtt ráérek, és esetleg az edzés felvételeit elemzem, vagy Tamással egyeztetek, Kis Tamással, tehát, vagy Petinek a mozgását. Tehát ez lenne, mondom, az ideális, de amikor az ember ugye van egy főállása, és csak másodállásban edzősködik, akkor az sokkal-sokkal nehezebb.
Bakosi Béla atlétika edzőt hallották. A Kamion Európa bajnokság idei szezonja is Kis Norbert és a Révész Racing dominanciájáról szólt. A pilótának ez volt a 6., a csapatnak pedig a 4. Európa bajnoki sikere. Kis Norbertet hallják.
Az idei évünk különösen erős volt, ráadásul úgy, hogy voltak szabályváltoztatások, tehát egy pár dolgot át kellett építeni a versenykamionon, amiben nem voltunk 100%-ig biztosak, hogy, hogy jó irányba mentünk, hanem ugye ez akkor derült ki, amikor elkezdtünk a többiek ellen versenyezni. És aztán egy nagyon erős sorozattal, ugye sorozatban 11 futamgyőzelemmel nyitottuk a szezont, ami még soha nem történt meg a Kamerába bajnokság 40 éves története során, hogy valakinek ilyesmi sikerült volna. Eleve nagyon ritka az, hogy valaki egy hétvégén mind a 4 futamot meg tudja nyerni, de ezt mi megcsináltuk az első 2 hétvégén, meg még a harmadik hétvégének is a 3/4-ét. Vég tudtuk vinni, és ugye a 12. futam volt az első, ahol nem sikerült nyerni, hanem csak dobogóra állni, és ez egy páratlan szezon kezdet volt, tehát azért ez is mutatja azt, hogy milyen ügyesek vagyunk, és milyen jól tudunk együtt dolgozni.
A kontinens bajnok nemrég a Mária Pócsi pályán is megmutatta tehetségét és tudását, ahol tesztelte a kamiont.
Picit más a perspektíva, hiszen az ember sokkal magasabban ül, nagyon ugye a gépnek az elején ül az ember, az első tengely fölött, ami miatt egy picit furcsának érezni az autó mozgását, szóval ezeket azért mindenképpen a méreteket szokni kellett, meg az autó mozgását szokni kellett. A motor karakterisztikája is nagyon más, hiszen ugye ez egy nagy köpcentis turbodízel motor, úgyhogy viszonylag alacsony fordulatszámon működik, ott viszont nagyon-nagyon jól. Úgyhogy ez mindenképpen olyan valami volt, amit tanulni kellett. Szóval így pár ilyen vezetéstechnikai, meg méretbeli dolgot meg kellett szokni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kis Norbert kamionversenyzőt hallották. A 4. Mirehu kupát, testvérvárosok nemzetközi úszóversenyét, egyben a 37. Bicskei Zoltán emlékversenyt a napokban rendezték meg Miskolcon, a Kemény Dénes városi sportuszodában. A 15 erdélyi magyar és szlovák klubból érkezett 350 úszó 30 versenyszámban mérhette össze tudását. 4 arany, 7 ezüst és 6 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói a viadalon. Urbén Tamást, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallják.
A legkisebbektől a legnagyobbakig voltunk, 53 versenyzőt neveztünk erre a versenyre, mi voltunk az egyik legnépesebb csapat a 360-70 indulóból. Amire hangsúlyt fektettünk, és ami látszott a munkából, tehát ez egy munkából jöttünk, és a gyerekek nagy része ehhez mérten ebben a formában is versenyzett. 17 érmet sikerült szerezni, aminek örülünk. Látjuk, hogy hova lehet még fejlődni. Aminek én nagyon örülök az, hogy egyre kevesebb olyan gyerekünk van, akit versenyeken kizárnak például, az nem nagy eredmény. Tehát most egyre pontosabban, egyre határozottabban figyelnek a srácok a versenyen.
Urbén Tamást, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőit hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató Mózes életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mindenkinek, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, és a Hitvalló című műsor hallgatóit. A mai adásunkban Mózes életének kezdetét fogjuk megismerni. Mózes egy különleges ember volt, akinek az élete már a születésétől is tele volt csodás eseményekkel. Tudjátok-e, hogy ki volt Mózes?
A Mózes név az azt jelenti, hogy vízből szedték ki.
Igen, nagyon jó. Vízből kihúzott, ügyes vagy, Tomi?
Kiskorában vízbe dobták a Nílus folyóba.
Így beledobták? Hogy megfulladjon?
Nem, hát kosárba betapasztották ezzel a szurokkal, és úgy beletették.
Igen. Miért volt ez? Ki emlékszik rá, ez a törvény a fáraónak kiadta ezt parancsba, hogy minden elsőszülött fiú gyermeket meg kell ölni. Miért szerintetek, Ákos?
Mert félt, hogy egyszer a zsidó nép fellázad ellene, és akkor megöli őt.
Így van, nagyon jó mondtad. És akkor kigondolta, hogy akkor a fiú gyerekeket, minden egyes fiú gyereket a hébereknek a házából megölnek, és a folyóba fogják őket dobni. És akkor szerencsére ez a Mózes, mikor megszületett ez a kisfiú egy zsidó családban, az anyukája kitalálta, hogy egy kosarat font, és az nem ereszti át a vizet, mert szurokkal bekente. Az egyik kislányával, akit Mirjamnak hívtak, azzal elvitette a Nílus folyóra, és rátette. És közben elbújt egy kis bokornál, és onnan figyelte, hogy mi történik vele. Na, aztán jött a fáraónak a lánya. Ki emlékszik arra, hogy mi történt a fáraó lányával itt a Nílusnál? A fáraó lánya éppen ott fürdött a folyónál, és mit csinált? Kami?
Észrevette, hogy ott megy a folyón egy kisbaba.
Igen, és akkor mit csinált?
Kivette a folyóval és a kosárral együtt.
Igen, és akkor, mikor kivette, látták ott a barátnőivel, hogy itt ez a kisbaba, észrevette, hogy ez egy héber kisbaba lehet, és akkor előlépett a bokorból Mirjam, ennek a Mózesnek a testvére, a nővére, és odalépett a fáraó lányához. Ő mit mondott? Simon?
Hogy ismer egy asszonyt, aki megszoptat.
Igen, mert kicsi baba volt, és nagyon ügyesen mondtad, és ki volt az az asszony? Kihez gondolta ő, hogy viszi?
Mózesnek az anyukája.
Így van. Az anyukája. És a fáraó lánya azt mondta, hogy jó, hogy elviszed, és akkor te neveld fel, illetve az az asszony, aki meg tudja őt majd szoptatni, és akkor, ha felnevelted, akkor hozd vissza ide a fáraóhoz, a fáraó udvarába. A fiú felserdült, elvitte a fáraó lányához, így ugyanúgy, mint az ő gyermekét, tovább úgy nevelte, mint a fáraót. Ugyanolyan neveltetést kapott. Minden jóval ellátták, ő nem rabszolgaként élt, hanem az egyiptomi fáraó udvarában. Képzeljétek el, Mózes egy olyan időben született, amikor a zsidó népet Egyiptomban rabszolgaként tartották. Az egyiptomi fáraó attól félt, hogy túl sok lesz a zsidó, és majd fellázadnak ellene. Ezért ezt a szörnyű parancsot adta ki. És tudjátok, hogy van egy másik neve is a zsidó népnek, amivel a Bibliában találkozhatunk? Hallottatok már erről a névről? Tomi?
A más néven Héber.
Nagyon jó. És még, ez is ügyes, így van, jól mondtad, hébereknek nevezik, Simon.
És izraelitáknak.
Nagyon ügyes, igen, ezt szerettem volna még, pontosan. És az izraelita szót már tanultuk, ezelőtt már beszéltük is, hogy honnan származik ez az izraelita, meg Izrael szó. Gondoljatok Jákob történetére. Tomi?
Jákobtól, mert Isten ő Izraelé tette.
Igen, Izraelnek nevezte el. Azt mondta Isten neki, hogy Istennel szemben erősnek bizonyultál, emberek között győzni fogsz, és ezentúl nem Jákobnak, hanem Izraelnek fognak téged nevezni. Tehát a zsidó népet néha izraelitáknak is hívjuk, mert ők Jákob, vagyis Izrael utódai. De most kanyarodjunk vissza a Mózes történetére. Mózes anyukáját úgy hívták, hogy Jókebed, nem akarta elveszíteni a fiát. Ezért, amikor Mózes megszületett, 3 hónapig rejtegette őt otthon. De ahogy Mózes nőtt, egyre nehezebb lett elrejteni őt a katonák elől. És akkor a kosárba tette, és Mirjamnal a vízre tette, a Nílus vizére. Egy nap a fáraó lánya ment a folyóhoz fürödni a szolgálóival, és miközben a vízhez ment, észrevette a kis kosarat a nádasban, kivette belőle a kisbabát, és tudta, hogy ez egy zsidó gyermekről van szó. és annyira megszerette Mózest, hogy elhatározta, hogy felneveli őt a palotában. És mi lett Mózes igazi anyukájával? Szerintetek mi történt vele? Örült neki, hogy megtalálták a gyermekét, és nem kellett megölni? Kamilla?
Nagyon.
Igen. Na, te is gondolj bele, hogy te is örülnél, ha valakit meg tudnál menteni, és ha még nem is ő nevelte föl, de tudta, hogy jó sora lesz, és jó helyre került, és nem halt meg. Tehát Mózes így nőtt fel a fáraó udvarában, mint egy egyiptomi herceg. Képzeljétek el, milyen lehetett hercegként élni Egyiptomban, amikor minden gazdagság és kényelem megadatott neki. De Mózes nem felejtette el a zsidó származását. Az egyiptomiak és a zsidók sok mindenben különböztek egymástól. Például tudtátok-e, hogy a zsidó nép az egyisten hívő, tehát egy Istent imádnak. Az Ószövetségben nem mondták ki azt a szót, hogy Isten, hanem csak úgy mondták, hogy Jahve, vagy éppen ki sem mondták. Az egyiptomiak pedig sok Istenbe hittek. A történetet folytatva, Mózes egy nap, amikor már felnőtt volt, látott valamit, amit megváltoztatta az életét. Mózes látta, hogy egy egyiptomi felügyelő nagyon-nagyon-nagyon brutálisan, most úgy mondom nektek, bántott egy zsidó rabszolgát. Nagyon felháborodott ezen Mózes, és nem tudta ezt végignézni, ezt a szenvedést. Mi történt vele? Emlékeztek erre? Mit csinált? Tomi?
Mózes megölte azt az egyiptomit.
Azt a felügyelőt megölte. És mi történt utána vele? Szétnézett Adél.
És elkezdett elmenekülni a fáraó haragától.
Igen, szétnézett. Látta, hogy nem látja senki, úgy vette észre, és elmenekült. Nagyon ügyes vagy. Félelmében gondolta, hogy hú, mi lesz itt akkor vele. Fogta, és elmenekült a fáraó haragja elől. Ügyesen mondtad. Mert Mózes annyira dühös lett, hogy rátámadt az egyiptomira, és véletlenül ölte meg őt. Nem akarta, nem akarattal, csak dühében azt gondolta, hogy egy kicsit figyelmezteti, de aztán rosszul sült el a dolog. Volt-e ilyen már az előző tanulmányokban? Igen, Tomi?
Hát mikor Józsefet meg akarták ölni a testvérei.
Nagyon jó. Ügyes vagy. És akkor ő is, ugye, megmenekült az egyik testvére lébe.
Eladták rabszolgának.
Így van. Nagyon ügyes, köszönöm szépen. Azt gondolta, hogy senki nem látta meg, és gyorsan eltemette a holttestet a homokba. De aztán mégis kiderült, és mégis voltak tanúk, akik látták, és akkor nagyon gyorsan elmenekült. Amikor a fáraó megtudta, hogy Mózes megölte az egyiptomi felügyelőt, Mózes élete veszélybe került, és nem maradhatott tovább Egyiptomban, biztonságban. Ezért elmenekült a sivatagba, messze Egyiptomtól. Így jutott el Midian földjére, ahol új életet kezdett. Mi történhetett ott vele? Midian földjén pásztorkodott, találkozott Jetróval, egy pásztorral, aki pap is volt. És ez a Jetró fogadta őt be. És Mózes feleségül vette ennek a Jetrónak a lányát, úgy hívták, hogy Cippora. Vannak ilyen érdekes nevek az Ószövetségben, elég furcsák, de meg lehet tanulni, Cippora. Tehát itt Midianban kezdett Mózes új életet, miközben folytatta a pásztorkodást. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy megint egy ilyen interaktív feladattal készültem, hogy ki kicsoda a történetben. Felteszem az első kérdést, aki tudja, az jelentkezzen. Ki volt, aki kosárba rejtette Mózest, hogy megmentse őt? Ákoska.
Mózes anyukája.
Nagyon jó. Emlékeztek-e arra, hogy hogy hívták? Tomi?
Kebed.
Igen, nagyon jó. Köszönöm szépen, Kamilla. Ki volt az, aki kosárra talált, és úgy döntött, hogy felneveli Mózest? Adél.
A fáraó lánya.
Nagyon jó. Ki volt az, aki Mózes mellett állt, és figyelte, hogy mi történik vele, amikor a Nílusra tették? Jászmi?
Mózes testvére.
Ügyes.
Miriam.
Tudjuk-e, hogy hogy hívták? Visszaemlékszel-e a nevére? Alél?
Miriamnak hívták.
Nagyon jó. Ki volt az, aki befogadta Mózest, amikor elmenekült Egyiptomból, és később a lányát feleségül adta hozzá? Kamilla?
Jetró.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Érdekes nevek, de meg lehet tanulni. Minél többet mondjuk, akkor a fejünkbe megy. Nem volt könnyű Mózesnek sem az élete, volt benne egy-két fordulat. Ha akkor, amikor az elején őt is ugye megölték volna, nem kerülhetett volna Fáraó udvarába, akkor nem így végződött volna a történet, de még nincs vége, ezek után Midian földjén pásztorkodott. És amikor legeltette anyáját, akkor egyszer megjelent neki az égő csipkebokorban az Úr. És azt mondta neki az Úr, tehát az Isten, hogy Mózes, menj, és szabadíts ki népedet Egyiptomból. Akkor, amikor megjelent neki az égő csipkebokorban, akkor onnantól kezdve megkapta ezt a feladatot Istentől, és Isten végig segítette őt ebben a hivatásban, hogy ki tudja vezetni Egyiptomból az ő népét, a zsidó népét, a rabszolgaság alól.
Csipkebokornál megállt, és így imádkozott.
Uram, nem hallgat rám a nép, elűz a fáraó. Bíz rám inkább valami mást, ez nem nekem való.
De jobban tudta azt az Úr, hogy mit kell tennie. Én téged választottalak, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bíz az Úr, csak el ne hagyj, Uram. Csipkebokor, idő, csipkebokor, Isten élő tüze rajta, a pusztában borult a bokor. Repkény, mely a napon haldokolt, olajfa, szelíd olajfa. Illés elpötte arcát, boróka árnyékába bújt, és így imádkozott.
Nem voltam jobb, mint annyi más, elég volt Istenem. Mint üldözött vad, úgy viszem veszendő életem.
De jobban tudta azt az Úr, hogy mit kell tennie. Én csönd vagyok, hát hallgatok, te csak nyugodj bele. Azóta is sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bűz az Úr, csak el ne hagyj, Uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta, a pusztában borult a bokor. Repény, mely a napon hallogott, olajban, szelíd olajban.
Jónás elpötte arcát, egy repkény árnyékába bújt, és így imádkozott.
Előre tudtam, hogy becsapsz, hogy elhatsz csúfosan. Vedd vissza tőlem lelkemet, nem bírom már, Uram.
De jobban tudta azt az Úr, hogy mit kell tennie. Tiéd a szó, enyém a cél, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre víz az út, csak el ne hagyj, Uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, Isten élő tűze rajta, a pusztában borult a bokor. Repkény, mely a napon haldokol, olajfa, szelíd olajfa.
Jézus elpötte arcát, olajfák alá leborult, és így imádkozott.
A lélek kész van, ám a test gyötrődik és remeg. Ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
De jobban tudta az Atya,
hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam, hát csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bízz az út, csak el ne hagyj, uram. Csitke bogor, égő csitke bogor, az Isten élő tüze rajta. A pusztában borult a bokor, reptényben napon haldogor. Olaj van, szelíd olaj van. Csitke bogor, égő csitke bogor,
Mózes nem csak tudásban, hanem hitben is gyarapodott, mert mindig hitt az Istenben, és rátámaszkodott. És akkor, mikor elindult vissza Egyiptom földjére, először azért félt, hogy hogy fog oda visszamenni. Gondoljátok el, hogy milyen az, amikor vissza kell térnie oda, ahonnan menekült. Megijedt Mózes először a feladattól. Mit szóltok, szerintetek megijedt? Ákos?
Igen.
Igen, most gondold, de oda kell visszamenni, ahol nem szeretnek téged, vagy üldöznek. De azért jó Istenbe bízott, és azt mondta, hogy engedelmeskedik az Istennek, Isten szavának, és visszatért Egyiptomba. A fáraó azonban hallani sem akart arról, hogy elengedje a héber rabszolgáit. Sőt, inkább még keményebb munkára fogta őket. De az Úr, Mózes és a nép mellé állt. 10 csapással sújtotta Egyiptomot. Ezért a fáraó végül elengedte őket. Hamarosan azonban megbánta döntését, befogatott harci szekereibe, és utánuk indította seregét. És az izraeliták a Vörös-tenger partján jártak, amikor látták, hogy az egyiptomiak közelednek feléjük. Nagyon megrémültek, előttük a tenger, mögöttük a fáraó serege. Ki emlékszik, mi történt ekkor, Ákos?
Mózes csodát tett, és megnyitotta a Vörös-tengert.
Így van. A botjával előre mutatott, és a Vörös-tenger ketté nyílt. És a zsidó nép száraz lábbal át tudott menni a Vörös-tengeren. Viszont amikor jöttek az egyiptomiak, mi történt? Ugyanúgy száraz lábbal át tudtak menni a Vörös-tengeren? Jászmin?
Visszazárult a tenger.
Így van. Visszazárult, és ők mind oda vesztek. Mózes ekkor az Úrhoz fogászkodott, és így szólt hozzájuk. Nyújtsd ki a botodat a tenger fölé. Mózes így is tett, és a víz ketté vált előttük. Út nyílt a tengeren át, és elindultak, és száraz lábbal mentek át a tenger medrében. A fáraó látta, hogy az Úr csodálatosan segíti ezt a zsidó népet. De még ekkor sem tért jobb belátásra. Bosszú szomjasan utána küldte a seregét. Amikor azonban a nép áttért a tenger túlsó partjára, Mózes az Úr parancsára ismét kinyújtotta a botját a tenger fölé, és a víz visszahúzódott a helyére, és elsodorta az életükre törő egyiptomiakat. Így menekült meg a zsidó nép Mózes vezetésével a kegyetlen és kemény szívű fáraó kezéből, aki szolgaságban tartotta őket, látva, hogy megmenekültek, félelem, csodálkozás és újjongás töltötte el a népet. Hittek az Úrban, és Mózesnek, az ő szolgájának. És tudtátok-e, hogy az Egyiptomból való kivonulást a zsidó nép ettől kezdve minden évben megünnepelte? Ismeritek-e ezt az ünnepet? Pászkának, az Úr átvonulásának ünnepének nevezzük ezt a napot. Jézus például ezen a napon adta értünk életét, a bűn fogságából átvezetett minket az Istennek tetsző életre. Ez a mi húsvétunk. Tehát az Ószövetségben Pászka ünnep, az Új Szövetségben pedig a mi húsvétunk, amikor Jézus életét adta mi értünk. Szeretnék még egy játékot játszani veletek. össze kellene kötni mondatokat, hogy mi történhetett, hogy hogyan segítette őket az Úr. Például nem volt elég ennivalójuk, tehát itt a kivonulás során nem volt elég ennivalójuk a zsidóknak, akkor szerintetek mi történhetett velük? Zúgódott a nép, hogy nincs mit enni, és az Isten Mózes imájára miket küldött? Ákos?
Az égből egy kenyeret.
Nagyon ügyes volt. Kenyeret küldött, így van. Fűrjek is ellették a tábort, amin könnyen megfoghattak, ételt készítettek belőlük. És nagyon ügyes vagy, a földön különös fehér ételt találtak, amelyekből kenyeret süthettek maguknak. Szenvedtek a szomjúságtól. Tomi?
Esett az eső. Így és van. Azt megtisztították, és jöttek belőle.
Időről időre megálltak egy-egy oázisba, hogy megpihessenek.
Nagyon jó. Ellenséges népek támadták meg őket, és akkor mi történt, Jászmin?
Az Úr győzelmet adott nekik a csatában.
Így van. Segítette őket, és ők kerültek ki győztesen. Olyan is volt, amikor Mózes Isten parancsával, botjával ráütött egy sziklára, és abból víz tört elő, és így ihatott a nép. Tehát mindig voltak nehézségek az egész életében. A nép is zúgolódott, hogy miért hozták ki minket Egyiptomból. Igaz, ott rabszolgaságban voltunk, de amikor az Úr Isten velük volt, akkor már tovább nem zúgolódtak, és megköszönték, hogy az Úr segíti őket élelemmel, vízzel, és végig velük volt, és imádkoztak is. Mózes, úgy mint egy pap, ő volt a vezető, az ő kérésére segítette őket az Isten. Emlékeztek-e, hogy még mi történt Mózessel? Mi történt akkor, amikor imádkozott, fölment a hegyre, és ott az Úristen kőtáblát adott neki, két kőtáblát.
És rajta volt a 10 parancsolat.
És a népnek elmondta, hogy ezeket az Úristen adta nekünk, és ezek a szabályok szerint kell élni. El tudjuk-e mondani a 10 parancsolatot? Visszaemlékszünk-e? Kami?
Ja. Első, Urad az Istened, imád és csak neki szolgálj.
Nagyon jó. Ákos?
A második, Isten nevét hiába neved.
Kamilla?
A harmadik, az Úr napját szenteld meg.
Köszönöm. Tomi?
Atyádat és anyádat tiszteld.
Jászmin?
Ne ölj.
Simon?
Ne paráználkodj. Ne lopj.
Ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy.
Nagyon jó. Köszönöm.
Fele barátod, házastársát ne kíván. Mások tulajdonát ne kívánt.
Nagyon ügyesek vagytok. Ezek a szabályok szerint kell élni akkor is, amikor az Ószövetségben itt a zsidó nép Mózessel együtt kivonult Egyiptom földjéről, és most is mindig elmondjuk ezt, hogy az első áldozáskor megtanultátok a 10 parancsolatot, nem csak az Istenre, a szüleinkre, hanem embertársainkra is vonatkozó szabályok szerint kell élnünk. És jó is, hogy vannak szabályok, mert szabályok nélkül tudnánk élni?
Nem.
Például mondjatok példát az életben is, hogy hol jó, hogy még vannak szabályok. Kamilla.
A boltban, hogy ne lopj. Mert ha lopnál, akkor mindenki lopna, és akkor nem lenne semmi se. Mert minden elfogyna.
Mondjunk még példát.
Ha meg a börtönben nem lenne szabályok, parancsok, akkor meg onnan kiszaknének a rabok.
Hol vannak fontos, hogy szabályokat kell ismerni. Kamilla.
A sebességkorlát.
Így van, nagyon ügyes.
Mert ha mindenki százal száguldozna, több esély van balesetre.
Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Így van, tehát a közlekedési szabályok, meg a táblák, meg amikor megyünk az úton, meg a jelző lámpák. Ti életetekben is volt-e valami olyan történet, amikor veletek is történt olyan, mint mondjuk most Mózessel, valamiben nem úgy indultál el, ahogy szeretted volna, de aztán volt egy csavar benne, és a végére jól sikerültek a dolgok. Tomi?
Mikor elsőnek mentünk Olaszországba nyaralni, én azelőtt rosszul voltam, és úgy vészeltem át az egész utat, de a végére jól lettem.
Tudtok-e párhuzamot hozni József és Mózes életében? Hogy mi volt ez a párhuzam? Tomi?
Egyik élete sem volt könnyű.
Nagyon jó. Második.
Amikor mind a ketten az életüket veszélyeztette valami.
Mind a kettő olyan helyzetbe került, hogy majdnem meghalt, de Isten megmentette, És még, melyik földre kerültek mindkettő?
Jászmin.
Egyiptomba.
Így van. Mind a kettőnek az Egyiptom volt a helyszíne. Nagyon ügyesek vagytok. Tehát Mózes története az elejétől izgalmas volt, és fordulatokkal teli, és még folytatni is fogjuk következő műsorokban is. De látjuk, hogy hogyan óvta meg Isten Mózest a haláltól, és hogyan terelte az útját még később is, és aztán nagy vezetővé tette. Megbocsájtott neki, hogy ugye megölte ezt az embert, és utána nagy vezetővé tette, mert Mózes bocsánatot kért az Istentől. Köszönöm szépen, hogy ilyen ügyesen elmondtátok, és ilyen szépen visszaemlékeztetek Mózes történetére, és most kérlek benneteket, hogy imádkozzunk zárásként egy Üdvözlégy Máriát, mondjunk egy titkot, akit érettünk tövissel koronáztak.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
aki érettünk tövissel koronázta. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan hálaadó érseki szentmisét közvetítünk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem indulásának 250. évfordulója alkalmából.